Akik hozzám közel vannak, azokban kell megszenteltetnem, és az egész nép előtt megdicsőítetnem. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, adjunk hálát az Úrnak velünk közölt ajándékaiért a 105. Zsoltár első énekverse éneklésével. Magasztaljuk így a mi Urunkat, adjatok hálát az Istennek. Helyünket elfoglalva, hallgassuk meg Isten írott igéjét, amelyet Pál apostolnak az Efézusi gyülekezethez írt levél 5. részének 21. versétől kezdődően olvasok. Isten írott igéje az Efézusiakhoz írt levél 5. részének 21. versétől, tehát most mindannyiunkat így szólít meg személyesen. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak, mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is férjüknek mindenben. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, s önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével, az ige által megtisztítva megszentelje. Így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen. Hasonlóképpen a férfiak is szeressék feleségüket, mint a saját testüket. Aki a feleségét szereti, az magát szereti. Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, minthogy tagjai vagyunk testének. A férfi ezért elhagyja apját és anyját, s ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom, de ti is, mindenki egyen-egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét. Legyen Isten áldása a hallott ige meghallásán és annak szívünk befogadásán. Fennállva válaszoljunk imádsággal. Istenünk, mennyei édesatyánk, magasztalunk téged azért a szeretet kapcsolatért, amelyet Jézus Krisztussal élhetünk személyesen. Hálásak vagyunk, hogy a közöttünk levő házasok szeretete, házas élete is példázhatja azt a mély, tiszta, szent szeretetet, amely Krisztus és az ő népe között lehet. És köszönjük, hogy azért vagyunk itt a gyülekezet közösségében, hogy ebben a szeretetben mélyüljünk, ha kell tisztuljunk. És magasztalunk téged, hogy azért lehetnek közöttünk olyanok is, akik még nem ismerik talán ezt a krisztusi szeretetet, de megismerve épp a gyülekezet közössége szeretetében megkívánhassák és elfogadhassák a kegyelmet. Köszönjük, Urunk, hogy te mindent odaadtál Jézusban értünk és helyettünk. És áldunk téged, hogy ezért lehet most is szabadulásunk vétkeinkből, ezért újulhat meg most is a házasság, a család élete, ha bajok vannak, és a gyülekezet problémáira is te adsz megoldásokat. De Urunk, arra kérünk, hogy mielőtt a problémáinkra tekintenénk, talán az igehirdetés során, hadd lássunk téged, kegyelmesnek, szerető atyának, Jézus Krisztusban pedig szerető férjnek. Magasztalunk, Urunk, hogy ilyen megváltót adtál nekünk. Kérünk arra, hogy amikor hazamegyünk majd innen, hagyd tudjunk felszabadultan, a tőled kapott békességgel, örömmel élni szeretetben, és ez látszódhasson meg rajtunk a hétköznapok során. Urunk, köszönjük, hogy azért szól most is a te igéd, hogy mindezt munkálhasd. Szeretnénk meghallani azt Jézus érdeméért. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét az ige szavával hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden hamisságtól. Amen. Fohászkodjunk. Urunk, a mi szemünkről nem lehet elmondani azt, hogy bűntelen lenne vagy szent, és a bűnös szem nem láthat téged, és mi mégis láthatunk hitáltal. Azért, mert te szent vagy, te kegyelmes. Köszönjük, Urunk, hogy a te isteni szentséged bennünket nem elpusztít, hanem atyai szeretettel átölel. És magasztalunk azért a titokért, hogy szentté is formál. Arra szeretnénk kérni, hogy most, amikor a te szentségedről is szó lesz, láthassunk téged így, de láthassuk magunkat is annak a fényében, ahogy te ránk tekintesz, és pontosan ezáltal tisztulhassunk, erősödhessünk, gyógyulhassunk, bátorodhassék hitünk. Formálj egyre szentebbekké bennünket. Amen. Isten ígéje, amely alapján az ő üzenete szól a mai reggeli Isten tiszteleten, a Szentírás alapján, Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írt első leveléből hangzik majd az első rész, első 9 verséből. Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írt első levele, első részének, első 9 versében Isten írott igéje így hangzik tehát. Pál Krisztus Jézusnak Isten akaratából elhívott apostola és Szosztenész, a testvér, az Isten gyülekezetének, amely Korintusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, azoknak, akiket ő elhívott és saját népévé tett, mindazokkal együtt, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét, az ő Uruk és a mi Urunk nevét bárhol segítségül hívják. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok értetek Istennek mindenkor, azért a kegyelemért, amely nektek a Krisztus Jézusban adatott, mert a vele való közösségben mindenben meggazdagodtatok, minden beszédben és minden ismeretben, amint a Krisztusról való bizonyságtétel megerősödött bennetek. Azért nincs hiányotok semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok, aki meg is erősít titeket mindvégig, hogy fedhetetlenek legyetek a mi Urunk Jézus Krisztus napján. Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre. Ezt az újszövetségi iratot kezdtük olvasni református Biblia kalózunk újszövetségi szakaszára vonatkozó tanácsaiban. Aki emlékezik korábbi olvasmányaiból ennek a levélnek a tartalmára, az bizonyára arra is emlékszik, hogy mintha a levél kezdete, az első 9 vers, majd a 10. verstől kezdődően egészen a végéig tartó tartalma egészen más lenne. Azt érezheti az ember, olvasva az egész levelet, hogy mintha ez a bevezető egy másik levélhez íródott volna, és talán összekeveredtek a kéziratok, mert annyira más az, ami itt olvasható a gyülekezet életéről, mint az, ami későbbiekben. Majd a szolgálat során néhány jellemzőt is megnézünk. Arról van ugyanis szó, hogy annyi negatívum, probléma említetik, hogy kés csoda, hogy az apostol hálaadással kezdi, és arról beszél, hogy milyen szent ez a gyülekezet. A megoldást az jelenti, ami majd a szolgálatban is elhangzik, hogy az apostol nem önmagukban szemléli a korintusiakat, éppen az adott jelenlegi helyzetükben, hanem abból a szempontból, aki az ő uruk, és ahogyan ez az Úr látja őket, amilyennek nevezi őket, és amilyenné formálja őket a jelenben is, és a jövőre nézve. Látjuk majd a korintusi gyülekezet negatívumait, de ennél sokkal fontosabb, hogyan látja Isten e negatívumok ellenére is az ő ottani népét. Először megnézzük tehát ezeket, és azt is megvizsgáljuk majd, hogy miért láthatja Isten olyannak, és ő hogyan munkálkodik éppen bennük is. A Cselekedetek könyve 18. részében írja le Lukács evangélista a keresztény gyülekezet megalakulása körülményeit abban a városban. Pál apostol másfél évet töltött ott az 50 és az 52 közötti esztendőkben. Igen nagy számú, talán még a mi gyülekezetünknél is nagyobb számú, és hitben erős közösség jött létre. A megalakulást követően 3 évre körülbelül született meg ez a mostani levél. Az apostolnak meg kellett írnia, derül ki. Számos kérdés merült fel, amelyre választ vártak tőle a gyülekezet tagjai. Ennél azonban szomorúbb, hogy igen súlyos problémák, bűnök rombolták a tagok és az egész gyülekezeti közösség hitét, hétköznapi életét. Most szeretnék néhányat említeni a levél egésze alapján. Pártoskodás, hiú dicsőség vágy rontotta meg lelki egységüket. Nekem eszembe jutott az, testvérek, hogy Pasaréten is, amikor választások készülődnek, akkor könnyen előfordult a múltban is, hogy hívő emberek lelki egysége megrontatott, talán még szakadások is történtek. A korintusi gyülekezetben igen. Pedig ez csak politikai téren történt problémák. Ott ennél sokkal súlyosabb volt a gyülekezeten belüli lelki vezetés kérdése miatt még szakadások is lettek a közösség tagjai között. Rögtön a 10. verstől kezdődően ebben a részben ezt a legfájóbb pontot is említi az apostol. Voltak olyanok, akik visszasüllyedtek a régi életük szennyes bűneibe. A legszörnyűbb, amit Pál említ, az 5. részben olyan, ami még a pogányok között se jellemző, hogy valaki az apja feleségével élt tisztátalan életet. Beszél a 7. részben arról, hogy a házasságokban mennyi baj lehet, elhidegülés, nem beszélik meg egymással a férj és a feleség a problémákat, az örömöket, veszekedés, sőt válás is jellemezte a gyülekezet tagjait. A hívők hitetlen társukkal nem tudtak mit kezdeni, és fordítva. Akik meg egyedül maradtak, azok meg az elmagányosodás sötét vermébe zuhantak lelkileg. És a végén készek voltak pogányokkal, hitetlenekkel összeállni, mert úgy érezték, mindennél jobb, csak a magány ne legyen. Pereskedés, a szabados életből való bocsánkoztatás rombolta őket tovább. Még az egyik legszentebb gyülekezeti lelki élmény, gyakorlat az úrvacsora terén is volt súlyos baj. Pont az ellenkezőjét élték meg, mint amit az úrvacsora jelentene. Szeretetlenség, békétlenség, például nem várták meg egymást az úrvacsoraosztás során, az azt megelőző vacsorán. Arról nem is beszélve, hogy igen erős, hitben erős közösség lévén, mégis alapvető bibliai tanítások ismeret hiányában szenvedtek, vagy kifejezetten hitetlenek voltak, nem fogadták el azt, amit hallottak. 15. részben például a feltámadásról, Jézus feltámadásáról szólva beszél ilyen problémákról. És lehetne folytatni. Pálnak meg kellett írni a levelet. De mielőtt ezeket a problémákat említené, mégis a bevezető első 9 verse épp az ellenkezőjét jeleníti meg. Azért, mert az apostol is tudta, hogy elsődlegesen ezt a levelet nem ő írja, és nem csupán a problémák, kérdések miatt kell válaszolnia a levélben. Az Úr maga, Isten szent lelke az, aki meg akarta íratni ezt, ezért apostoli tekintéllyel írt levélről van most itt szó, örök érvényű kijelentésről. Ez a kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól való szokásos köszöntés, ez önmagáért beszélt. Ez a levél Istentől és az Úr Jézus Krisztustól való. Én magam is voltam úgy, testvérek, hogy mikor nem volt valamilyen szolgálatom, és késtem a gyülekezetből, Isten tiszteletről, már nem hallhattam a szokásos köszöntést, amit itt is hallunk mindig, kegyelem néktek és békesség. Pedig mindig elhangzik rögtön az indulásnál ez a kijelentés, hogy hallhassuk, hogy egy igehirdetés is a Szentírás alapján az Úr üzenetét szeretné közvetíteni, még ha töredékesen is. Isten azonban, amikor ezt a levelet leíratja Pállal, az ő atyai szeretetéről tesz bizonyságot akkor is, ha esetleg feddenie kell. De sokkal fontosabb, hogy ő a gyülekezet tagjai és közössége súlyos mulasztásai, bűneik ellenére is nem önmagukban szemléli őket, hanem önmagára nézve. Nem arról beszél, hogy kik is ők úgy magukba, hanem kicsodák ők Jézus Krisztusra tekintettel, Istenre nézve. Ezért szól az ige itt most előttünk arról, ami a legdöntőbb, hogy kicsoda az az Úr, akihez a gyülekezet tagjai tartoznak. Kicsoda ő is milyen? Ki az az Úr Jézus, akivel közösségbe kerültek hitáltal? Kétszeresen is aláhúzza ezt a gondolatot a szentség kifejezésével. Krisztus Jézusban megszenteltek, elhívott szentek, olvasható a Károli fordításban. Ez a kifejezés szent azt jelenti, talán emlékszünk, elkülönített valami vagy valaki számára. Valakihez tartozó, mert az övé. Itt azt mondja, megszenteltek. Olyan állítmány szerepel, ez is ismerős remélem, amely szenvedő szerkezete érzékelteti, hogy a cselekvés alanya Isten maga. És ő valamit a múltban cselekedett, ami érvényes a jelenben is, és végig kitart a jövőben is. Megszenteltek. Ha a gyülekezetet önmagában nézni, akkor bűnösek, rettenetes bűnök vannak közöttük. De ha önmagára nézve szemléli a gyülekezetet, akkor is hozzám tartoznak, az enyémek, mert szentek. A Cselekedetek könyve 18. részében, amikor az apostol elkezdi a munkáját, találjuk azt a bátorítást, amit Jézus mond neki. Nagy baja volt a zsinagógában levő zsidóság vezetőivel, ezért a végén nem a zsinagógában prédikált már ott a városban, hanem egy pogány helyen. Ott hallgatták őt pogányok is, és zsidók is. És az Úr Jézus így akart őt bátorítani, hogy szolgálj bátran és nyugodtan, Pál, mert nekem sok népem van ebben a városban. Akkor még a korintusi gyülekezet tagjainak a többsége nem is volt ott Pált hallgatni. Nem is hallottak még Jézusról. De Jézus már úgy tekint rájuk, hogy sok népen van. Nem majd lesz valamikor, most van. Én már látom őket, te meg prédikálj, hogy ők is láthassák meg, amit én látok már. Megszenteltek, de az Úrra nézve. Ezért fontos, hogy Jézus Krisztusban megszenteltek. Az a titok van itt, amit úgy hiszem konfirmációi oktatásban is tanultunk, remélem emlékszünk rá. Én bizony elfelejtettem, majd szeretnék mondani példát, hogy mikor és hogyan. De az a titok van itt, hogy amikor Isten gyermekére ránéz ő, akármilyen szörnyű is az élete éppen akkor, nem csak őt látja, sőt, nem őt látja, hanem Jézus Krisztust látja. Jézus Krisztusban látja, a vele való közösségben szemléli. Olyannak látja, mint az egyszülött fiú, tiszta, szent, megszentelt. De természetesen majd olyanná is formálja. Ez a második kifejezés, hogy elhívott szentek, arra vonatkozik, hogy ez a bizonyos jellemző meg fog mutatkozni az életében, akkor is, ha most nem látszik talán. Az elhívott apostol kifejezés az első versben arra vonatkozik, hogy Isten Pált elhívta egy szolgálatra, és ő ezt a szolgálatot végzi is. Most például levelet ír. Az elhívott szent azt jelenti, Isten látja, hogy kicsoda, milyen, és ezt az elhívást be fogja teljesíteni az az ő gyermeke és közössége. Szenté fog válni. Az elsőnél megszenteltek, a hangsúly azon van, hogy milyen a helyzetünk Isten szemében. A második elhívott szent arra vonatkozik, hogy ilyenné is válunk. Majd látjuk mindjárt, hogy a teljes és tökéletes ilyenné válás Jézus jövetelekor. De a nyitány mégis azzal kezdődik, kicsoda az az Úr, akihez tartoztok, ő milyennek lát benneteket akkor is, ha most éppen nem jellemez benneteket minden úgy, ahogy kellene. És hogy hogyan formál azzal, ezt kellene még megnéznünk mindenképpen, mert erről is szólnak ezek a bibliai versek, de előtte álljunk meg egy picit, és tegyük személyessé magunk számára a kérdést, hogy mi hány éve, vagy hány hónapja járunk Pasalétre. Pontosabban nem csak járunk, hanem tartozunk ide, ebbe a budapesti közösségbe. És vizsgáljuk meg, hogy milyen a személyes életünk, a házasságunk, vagy az egyedül létünk. Milyen az életünk? Bűnös vagy szent? Milyen az úrvacsorázásunk? De még mielőtt erre a kérdésre válaszolnánk, a mai igefényében sokkal döntőbb azt a kérdést tisztázni, hogy tudod-e te, hogy kihez tartozol? Hogy nem az a kérdés, hogy milyen vagy, hanem az a döntő kérdés, kihez tartozol? Ő mit tart lólad, és mit mond rólad? Ezért hagy olvassam fel így személyesítéve már a második verset, az Isten gyülekezetének, amely Pasaréten van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek, mindazokkal együtt, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét segítségül hívják, bármely helyen, a magukén vagy a miénkén. Innen lehet tovább lépni, hogy hogyan munkálja ki Isten mindezt az igazságot. Hogyan láthat bennünket az Úr olyannak, amilyennek lát, és hogyan tartozhatunk a Szent Istenhez, éppen olyan bűnösként is, amilyenben esetleg most van bármelyikünk. Itt volt az, amit én elfelejtettem a konfirmációs tanulmányaimból, ezért hagyd kezdjem ezzel. Mikor én arról hallottam, hogy szent, és Isten szeretne ilyenné formálni, akkor rögtön az jutott eszembe ekkor, na akkor, szedjem össze magam, és gyerünk, legyek egyre szentebb. Csak hogy ez nem ment. Ezért vártam minden évben a hitmélyítő fiú hetet nem messze szülőfalomtól, akkor még titkos helyen jöttünk össze. Mert ezen a héten, azon a csendes héten, minden évben feltöltekeztem. Mert előtte már nagyon lemerült a hitem, kimerültem, nem ment úgy az élet, ahogy szerettem volna. Nem baj, majd jön a csendes hét, és akkor megerősödünk. Úgy éltem a hit életemet abba az időbe, mint ahogy hallottam én is ezt a példát valakitől, olyasmi volt ez, mint az akkumulátorszerű működési lehetőség. Az akkumulátorra lemerül, föl kell tölteni. Egy darabig megy fergetegesen vele az autó, de ha megint lemerül, akkor el se indul. Én egyébként most éppen a héten úgy jártam, hogy az akkumulátorom teljesen csődöt mondott. Hiába töltöttem, nem használt. De jaj, hogyha a hívő élet is ilyen. Minden csendes héten feltölteni, aztán ameddig megy az élet, addig megy, aztán pedig vége. Azért voltam így, mert én nagyon őszintén éreztem, hogy nekem szeretnem kell az Úr Jézust. Én szeretnék neki kedves módon élni. Én szeretem az Úr Jézust, ezért szeretnék így élni. De a hangsúly itt az énem van. És ez nem megy. Nekem is meg kellett azt érteni, amiről ez az ige is beszél, nem nekem kell tenni valamit. Isten maga cselekszik. Ő szeret, ezért tesz valamit. Mit tett, mit tesz, és mit készül tenni Isten? Hogy az övéi megszenteltek legyenek? És hogy kimondhassa rájuk a múltra, jelenre, jövőre nézve, hogy kicsodák, kihez tartozók? Pál hálaadással kezdi a negyedik verset. Hálát adok az Istenemnek. Ha a gyülekezetet nézni, sírnia kellene, és beszél is így, amikor a problémákat említi a későbbiekben. De ha arra néz, hogy mit tett az Isten, hogyan szerette őket, akkor még hálát is adhat. Háromszor található három igeversen belül ez a kifejezés, hogy kegyelem. A kegyelem azt a múltbeli tettét jeleníti meg Istennek, amit végbe vitt az Úr Jézus Krisztus üdvözítő váltság halála feltámadása által. Amikor a bűnösből Isten gyermekévé formálta a korintusi hívőkt. Ennek a kegyelemnek a fényében tud az apostol még akkor is hálát adni, hogyha a némelyek visszaestek régi életük bűneibe, nagyon fertelmesekbe, mert Isten kegyelme fényében elmondható, igen, visszaestem, nagyon szégyellem, de már visszaestem, hiszen ebből szabadított meg engem az én Istenem. Ezért lehet felkelni, lehet tisztulni, és lehet többé nem tenni, elhagyni egyszer mindenkorra. Még a bűneiket is nem önmagukban kell, hogy szemléljék, hanem az Úr Jézus kegyelme fényében. Három év alatt pedig mindezeken túl azt mondja Isten igéje, hogy mindennel megajándékozta őket Isten ahhoz, hogy szent életet éljenek. Meggazdagodtatok. Mindenetek megvan ahhoz, hogy olyanok legyetek, akik vagytok az én szememben is. Az egységük szétrombolódott, és Isten mégis azt mondja, majd azzá formálok benneteket, amivé, mert megajándékoztalak benneteket. Igaz lett rájuk a Római Levél 8. részének kijelentése, aki az ő tulajdonfiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odatta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Ha nem lenne semmi sem a korintusiak életében, semmi cselekedett, teljesen hitetleneknek bizonyulnak, még hinni se tudnak a kijelentésnek, akkor is az apostol azt mondja, ha Istenre nézek, még hálát is tudok adni. Mert megvan minden, csak meg kell, hogy mutatkozzék, és ezért cselekszi Isten azt, amit tesz. Annyira igaz ez, hogy még a jövő bizonyosságát is elmondja az apostol nekik ebben a 9 versben. És itt hangzott el az, amit az Efézusi Levél felolvasott részéből a lekcióolvasás során hallhattunk. Hogy ti annyira szentek vagytok, hogy amikor eljön az Úr Jézus, teljesen tökéletesen, minden hiba, hiány nélkül fogjátok ezt a lelki élményt, ezt a lelki igazságot megélni, jellemezni. Azt mondja, fedhetetlenek lesztek a manapon. Most még van miből tisztulni talán, de ha eljön az Úr Jézus napja, teljesen fedhetetlenek lesztek. Mert hozzá tartoztok. És ő biztos, hogy el fogja végezni a manapra ezt az ő megszentelő munkáját. És ezt a képet hozza fel az Efézusi Levél, hogy a vőlegény szereti a menyasszonyát, ezért is munkálkodik benne. Jézus Krisztus a vőlegény, a leendőbeli férj, az ő népe tagjai és közössége, a menyasszony. Mit tett Jézus a múltra nézve? Elmondhatja a bűnös ember, hogy én az Úr Jézus menyasszonya lettem. Ez hihetetlen boldogság. Nem annak a függvénye, hogy milyen, éppen, hanem hogy kihez tartozik. Van vőlegényem. És hogy milyen a jövő reménye, mire vár, a korintusi gyülekezet tagja, akkor is, ha esetleg éppen vétkezett? Hogy ez a vőlegény jön nem sokára, és akkor jön a mennyegző napja. És az ige azt mondja, hogy a vőlegény szerelmét semmi sem tudja megsemmisíteni. Még az ő menyasszonya tisztátalansága szennye sem. De én ismerve fiatal barátaim menyasszony vőlegény szeretett kapcsolatát, többször tapasztaltam, hogy amikor szerelmes valaki, akkor a kedvese miatt mindenre képes. Volt olyan barátom, akit hiába figyelmeztettünk negatív jellemzőire a suliban, a teológián, nem bír változni. De amikor szerelmes lett, akkor nem kell többé figyelmeztetni lustaságára, tanulni kéne, akkor szeretett volna már legjobb jegyeket szerezni, mert hát a kedvesének megmutatni, hogy ő milyen jó tanul. És ez az emberi tényezőknél is így működik. Mennyivel inkább igaz ez az Úr Jézus esetében? És ha ő tökéletes és szent, milyenné akarja formálni azt, aki hozzá tartozik? Kicsoda méltó az Úr Jézushoz? Egy bűnös sem. De aki menyasszonya, az hozzá tartozik már most is. És azt mondja az ige, fedhetetlen leszel. A jövő fényében válik igazán beszédessé, hogy a jelenben hogyan is munkálkodik akkor Isten. Még ezt is tisztázzuk. Jézus Krisztusban megszenteltek, mindent Jézus váltságáért és a Jézusra való kapcsolatban cselekedett Isten, a jövő is teljesen bizonyos, eljön majd az a nap, közben pedig a mi életünk jelenében is Isten munkálkodik azon, hogy olyanná formáljon, akik vagyunk, és akihez tartozunk. Itt kétszer használja ezt a kifejezést, hogy megerősíteni. Nem nekem kell összeszedni az erőmet, és próbálni a mennyei vőlegényemhez méltóvá válni, az ő szeretetét megérdemelni, kiérdemelni, hanem azt mondja, megerősítetett. Itt a Károli fordítás jobban visszaadja azt a szenvedő szerkezetet, aminél megint az látszik, mint a kegyelemnél, illetve a megszenteltetésnél, hogy Isten cselekszik még itt is. Isten tesz valamit azért, hogy az övéi olyanok legyenek, akik. Megerősíti a Krisztus felől való bizonyságtételt bennük. És itt most ezen van a hangsúly, hogy bennük. Isten sok mindent tett értük a múltban, tesz értük a jövőben is, de a megszentelő munkáját bennük végzi. És ez egy olyan titok, amit át lehet élni, de csak annak, aki Jézushoz tartozik. Hogy valaki, én voltam így, küzdöttem súlyos kísértések között való bukásokkal, és szerettem volna szabadulni, magamtól nem ment, kimerültem, lemerültem ebbe. Egyszer hallottam, nem is csendes héten, hallottam az igét, hallottam az Úr szeretetéről, hallottam arra, hogy ő milyennek lát, és akkor végezte el bennem Isten lelke azt, hogy felszabadított, megerősített. Ő az, aki megerősít. Őt fogadták el, amikor elfogadták a kegyelmet, és ez a megerősítő munkája zajlik folyamatosan. Péter apostol példája jutott eszembe, mert ő a feltámadás után még nem rendezte az Úr Jézussal a tagadását, legalábbis ez derül ki a leírásokból. Az Úr Jézus, amikor találkozik vele ott a tengerparton, milyen állapotban van éppen Péter? Halászik a tanítványtársakkal halakat. Pedig ő már emberhalász lett addigra elvileg. De visszatért a régibe. És az Úr Jézus mit is kérdez tőle? Péter, jobban szeretsz engem ezeknél? Szeretsz engem, Péter? És Péter válaszából kiderül, hogy nem magára néz Péter, hanem a végén azt mondja, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy én szeretlek téged. Péter, ha magára néz, nem mondhatja ki, hogy Uram, szeretlek téged, hát megtagadtalak. De ha az Úrra néz, akkor észreveszi azt a szeretetet, ami Jézusban ott van most is iránta. Uram, te mindent tudsz, te tudod. Uram, én rád nézek, és azt akarom mondani, amit te is mondasz. Mert Jézus három kérdésében benne volt az, Péter, én szeretlek, ez nem kérdés, te szeretsz engem. És Péter kimondhatja, hogy igen, Uram. Jézus szavának akkora ereje van, hogy az apostol azt mondja, a keresztül szóló evangélium a görögöknek is, meg a zsidóknak is, ha botránkozás vagy bolondság, mindegy, az biztos, hogy azok számára, akik elfogadják, erő, hatalom. A szeretet hatalma, az Úr irántunk való szeretetének az ereje ilyen kifejezésekben hangzik más helyeken a Bibliából, hogyha kell, a szeretet sok bűnt elfedez. A miénket is, és másokét is. A teljes szeretet kiűzi a félelmet, a halálfélelmet, az egyedüllét, magányát, bármit. És a szava erejének, és ennek az ő isteni cselekvésének a bizonyosságát mindvégig a jelenben is az ő hűsége igazolja. Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, ami Urunk Jézus Krisztussal való közösségre. Mert lehet, hogy a mennyasszony, a mennyasszonyi nép napról napra beszennyezi magát, és úgy érzi, hogy nem vagyok méltó a vőlegény szerelméhez. De testvérek, a jelenben is azt élhetjük át, hogy ha én hűtelen vagyok is, az Úr azt ígéri, ő hűséges. És az Úr Jézus Krisztus való közösségre nem csak elhívott, hanem abban meg is tart. Sőt, az ő munkáját úgy végzi bennünk, hogy egyre tisztábbakká, szentebbekké tesz. A hívő ember és a hívő közösség mindezt, ezt az isteni cselekvést, kegyelmet hogyan éli át, hogyan lesz az övé. Egyetlen kifejezés szól csak a mostani szakaszunkban a hívő ember valamilyen fajta cselekvéséről, mert végig Istenéről szól, ezzel fejezem be a szolgálatot, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét segítségül hívják. Segítségül hívás. Ez nem az a kifejezés, ami azt jelenti, hogy jó, átgondolom, és ha úgy érzem, akkor majd elfogadom, hanem a segítségül hívás azt jelenti, látom, hogy nagy baj van, nincs segítség, magamon pláne nem tudok segíteni, de látom azt, aki segített és segíthet, aki szeret, és kiáltok hozzá. Segélykiáltás. Ez a segélykiáltás azonban, ne felejtsük el, a mennyasszony segítségül hívása vőlegényéhez. Ez a hit. És ez az az engedelmesség, amely kimondja azt, amikor látja magát, de nem önmagában, hanem Krisztusra nézve, aki látja a szent és tiszta Urat, és azt is tudja, hogy ő milyennek lát engem, megszentelt, a vőlegény mennyasszonya, az tudja kimondani a jelenben, Uram, könyörülj rajtam, segíts nekem. Amikor a házassági fogadalom elhangzik, minden esküvőn itt Pasaréten is, akkor fogadalmat tesz a pár Isten előtt, de mindig kimondják ők is, Isten engem úgy segítsen. Mert még ehhez is, hogy ő engem formálhasson, és én tudjak benne bízni, az ő kegyelme segítségére van szükség. Ma azért szólt az evangélium, hogy megtudhassuk, kinek tart az Isten, téged és engem, kihez tartozunk. Mennyi mindent megtett ő ezért, és hogy mi segítségül hívhassuk most is, életünkben először talán, vagy újra, mert szükség van rá. Amen. Most imádkozzunk személyesen is. Mennyei édesatyánk, magasztalunk téged, hogy mostani személyes életünkből, életünktől, gondolatainktól, kétségeinktől te magadra, önmagadra mutattál nekünk. És köszönjük azt a titkot és szeretetet, hogy hozzád tartozhatunk. Ezt te mondtad ki, atyánk. Köszönjük, hogyha nem is érdemeljük, az Úr Jézusért lehet ez. Áldunk ezért a kegyelemért. De pontosan emiatt is szeretnénk segítségül hívni most téged, hogy valóban formáljál át bennünket is olyanná, a te igéd fényében, amilyennek látsz és mondasz minket. Segíts, Urunk, tisztulni a vétkekből, és segíts, Urunk, azokat a lelki tulajdonságokat, kincseket, értékeket megélni, engedelmeskedve neked, amelyek a téged szeretők jellemzője. Köszönjük, Urunk, neked, hogy a mennyasszonyi nép tagjai lehetünk. és köszönjük, hogy várhatjuk Jézus eljövetelét. Kérünk arra, hogy ez a jövőre vonatkozó várakozás is az irántad való szeretetünket erősíthesse. Kérünk arra, Urunk, hogy aki kétségeskedik közöttünk, és nagyon maga alatt van, mert visszaesett régi élete bűneibe, szabadítsd fel az evangélium által. Add a te megerősítő kegyelmedet a hétköznapokban nekünk, hogy így lehessen a házasságunk, a családi életünk is megszentelt valóban, és hadd lássanak bennünket a munkahelyen, a szabadságos időben, pihenés közben, olyanoknak, mint a te gyermekeid, akik hozzád tartoznak. Kérünk arra, Urunk, segítsd meg a felvételi előtt álló fiataljainkat, most, amikor készülnek megtudni az eredményeket, hadd lehessen örömhír számukra az, s valakinek mégsem sikerülne, tudjon benned megnyugodni. Imádkozunk azért, Urunk, hogy könyörülj meg a mi népünkön. Annyira szentségtelenek vagyunk, annyi a hamisság és a bűn, bocsásd meg ezt népünknek, nekünk. És kérünk téged, hogy könyörülj meg népünk vezetőjén is, hogy ne a szentségtelenségre legyenek példák, hanem bárcsak ők is mutathatnának a szent életre életpéldát. Könyörülj meg ezért rajtuk, kérünk, és segítsd őket, amikor vezetniük kell döntéseket hozni. És arra kérünk, Urunk, hogy áld meg az új köztársasági elnök munkába állását. És hadd hozzuk eléd, Urunk, a magyarokat határainkon túl, akiket bántanak azért, mert magyarok, kérünk, könyörülj rajtuk is, adj nekik békességet külsőleg. És arra kérünk, Urunk, hogy te szabd gátat a terrornak, a sokféle szenvedésnek, és könyörülj meg azokon, Urunk, akik a te nevedért szenvednek, hogy tudjanak reáltekintő hittel, ha kell meghalni is érted. Kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi személyes, csendben elmondott imádságunkat is most. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. 466. számú dicséretünket keressük ki, és ennek az éneknek az első és második versét énekeljük, befejezésül az áldás kérdése előtt. 466, első és második vers, rád tekint már hitem. Vegyük az Úr áldását. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát tereád, és adjon békességet neked, Istennek népe. Amen.